Szentpisti, és áldott adventi készülődést mindenkinek. Én elárulom, hogy a Facebookon láttam, hogy van közöttünk már olyan család, aki beiglit majszol. Mákosat és diósat, ha jól emlékszem. Majszoltunk, tehát már morzsa sincs? Morzsa sincs. Félelmetes időszaka előtt állunk, óriási mennyiségű kalória fog ránk zúdulni, és valahogy ennek ellen kell állnunk, vagy fel kell dolgozzuk, vagy egyszerűen csak el kell fogadjuk, hogy ez is része az adventnek. Nagyon jó sütögetést mindenkinek. És valóban Nehémiásból fogunk ma, Nehémiás könyvéből fogunk ma meríteni. Hadd kezdjem azzal, hogy merítek belőle, vagy hozzá kötődően egy adventi gondolatot, és utána el is térünk tőle. Akik nem voltak itt, nekik lesz egy nagyon rövid összefoglaló, hogy miről is beszélgettünk, hiszen amiről múlt héten beszélgettünk, az alapja annak, amiről ma fogunk beszélgetni. És hadd mondjam el az elején azt az apró dolgot, amit múlt héten elfelejtettem elmondani mindenkinek. Egy nagyon érdekes apró szösszenet, apró tény. Ugye Nehémiás története föl fogjuk olvasni, mert szépen, aki még nem olvasta, az is bele fog jönni, meg fogja látni, hogy mi történik itt. Van egy Nehémiás nevű emberünk, akit meglátogatnak, Perzsiában van, meglátogatnak néhányan Izraelből, akik már visszatértek a fogságból. És a magyar fordításban az ige annyit ír, hogy közülük egyet Hanáninak hívtak, és ő atya fia volt Nehémiásnak. Ami úgy ma már nem következik a magyar nyelvből, hogy egyből arra gondoljunk, hogy a testvére volt. Valójában ezt jelenti, az atyának volt a fia, de ha megnézzük az eredetit, egy kicsit jobban belástak, és ugyanígy előkerül a Hanáni neve a 7. fejezetben is, kiderül, hogy ő vér szerinti testvére volt Nehémiásnak. Ami szintén egy érdekes tény, hogy ezek szerint Nehémiás, aki ott maradt a fogság után, 90 évet Perzsiában nem tért vissza, tudhatjuk róla, hogy a családja viszont már visszatért. Szerintem vér szerinti testvére jön hozzá. És ezzel indultunk el, hogy vajon miért lehetett az, hogy Nehémiás, miután zöld lett a lámpa a 70 év után a fogságban lévő népnek, hogy visszatérjen arra a földre, amit Isten neki ajándékozott, Nehémiást még mindig Perzsiában találjuk. Az első kérdés, amit föltettünk, hogy miért, és ezt nem válaszoltuk meg múlt héten, ma el fogunk jutni oda, hogy erre egy választ adjunk. Föltettünk kérdéseket, hogy vajon miért lehet ez, de a válasz az ahhoz kötődik, amiről ma fogunk beszélni. Beszéltünk arról is, rend most nem fogok kitérni, hogy a horoszkóp az igazából hókuszpók. Ha valakit ez érdekel, szívesen elmesélem, hogy milyen komoly lelki tortúrán keresztül jutottam én el a következtetésre. Valószínűleg beszéltünk arról is, hogy a Bergendi Együttes nagyon jól megfogalmazta azokat a lelki kérdéseket, amiről ma beszélünk, ám választ nem adtak a dalaikban erre, úgyhogy kénytelenek vagyunk ma is Isten igéjében keresni ezeket a válaszokat. Körülbelül egy perc alatt én összefoglaltam az Ószövetséget, egyébként versenyt hirdetek, drága testvérek. Időre ki tudja legrövidebben összefoglalni az Ószövetség történetét. Ezt a versenyt a fénykép pályázat mellett hirdetem meg, és Bálint Tomitól fogok kérni egyszeret beiglit, és aki a leggyorsabb lesz, annak felajánlom. Ha marad, vagy szóval megegyezünk. Ábrahámnál jártunk néhány héttel ezelőtt, az ő unokája Egyiptomba viszi a népet, ahonnan Mózes és Józsé hozzák vissza őket, utána bírák és királyok következnek, miután néhány királynál az ország ketté szakad, kettészakazásból három menetben fogságba viszik a népet, először babiloni, majd perzsa fogságba, és három menetben jönnek vissza. Ennek a harmadik visszajövetelnek hullámnak az egyik főszereplője Nehémiás, utána következik 400 év csönd, és már is az új szövetségben vagyunk. Erre a Biblia sokkal több oldalt szán, mint amennyit én szántam most, de ez a 400 év, nem kötődik ehhez, de az adventhez kötődik. Erről egy szót hadd mondjak, jó? Tehát van 400 év csönd Krisztus eljövetele előtt. És ezt néhányan úgy is nevezik, a szövetségek közötti csönd. Erről az időszakra a Biblia nem ír. Nincsenek proféták. Megszűnik a profétai hang. Csönd van a pusztában. Ez egy gyönyörű kép, mert mit előz meg ez a 400 év csönd? Krisztus eljövetelét. Amikor újra prófétai hang szól a pusztában, és hirdeti, hogy készítsétek el az Úr útját. Az advent az várakozás. Nem lesz 400 év, ki tudja hány év, tehát azért már eltett több mint 400, nem tudjuk. De egy hasonló csöndes várakozás, ha jellemzi az adventi időszakotokat, abban a forgatagban, ami körülöttünk van, akkor kifejezzük Krisztusnak azt, hogy nincs más hang, amire úgy várnánk, mint ő rá. És amikor megjelent, miért volt előtte csönd? Mert már mindenki várta. És mindenki sokkal jobban figyelt újra a prófétai hangra. Ezért van az adventben csönd. Ezért jó belecsenni a csöndet, a várakozást. Hogy amikor meghalljuk akár csendes éjjel Krisztus üzenetét, akkor kész legyen a szívünk rá. Jó ilyen képeket megfogni, jó ilyen gondolatokat megragadni, és belecsenni ebbe a 2011-es adventi időszakba is. Na de ennyit a 400 évről, és visszatérünk Nehémiáshoz. Azt tudjuk róla, hogy ott van a fogság után, 70 év volt a fogság, és 90 évvel már azután, hogy egy perzsa király megadta az engedélyt arra, hogy visszatérjenek, Nehémiást még mindig ott találjuk, egy perzsa királynak a téli palotájában, és pohárban bort szolgál föl a királynak, ugyanis pohárnok volt. Így mondja el Nehémiás, ugyanis én voltam a király pohárnoka. Ezt tőle halljuk. Én ezen kezdtem el gondolkozni, mindjárt ezen így agyaltam, hogy hogy lehet az, és vajon miért van az, hogy Nehémiás, akiről tudjuk azt, hogy az Istennel járó, Isten hívő ember nem tér vissza. Amikor pontosan tudja, ez kiderül később a szövegből, hogy Isten ígérete szerint a népnek vissza kell térnie. Ez Isten munkája. Hiszen azt mondta, amikor engedetlenek lesztek, akkor szétszélettek, de amikor engedelmeskedtek az én szövetségemnek, akkor összegyűltelek mindenhonnan benneteket. Tehát a nép feladata egyértelmű volt visszatérni. Mégsem egyszerre térnek vissza, három hullámban térnek vissza Izraelbe, három különböző vezető vezeti őket, először Zerubbábel visz vissza, két törzset plusz a papokat és a papokat. A második, az egy proféta, főpap, Esdrás, aki szintén újabb hullámban visz vissza Izraelbe, és utána Nehémiás az, aki a harmadik részben az összes hátra maradt fogság, már nem fogságban, de Perzsiában lévő Izraelket visszaviszi. Miért maradt ott? Gondolhatná az ember azt, a Bibliát olvas, hogy hát Melánnal sejtette, hogy ez óriási lehetőség. Hát pohárnak vagyok, ugye én szolgálom fel egy hatalommal bíró embernek a bort, és közben tudok vele beszélgetni. Hát, ha el lehet érni valamit. Nem tudta előre. És erről múlt héten beszélgettünk, semmit nem tudott a jövőről. Nem látta előre, hogy ez lehetőség vagy nem. Valami más van itt elrejtve ebben a történetben. Azt néztük meg, és ez nagyon rövid összefoglalás a múlt hétnek, hogy Isten mindig először jellemet keres, és ha jellemet talál, elég erős jellemet, Krisztusi jellemet talál, erre tesz feladatot, és ad hozzá lehetőséget. A lehetőséget nem mi találjuk meg, a lehetőséget Isten adja nekünk. Ez felszabadít rengeteg aggodalom alól minket. Felszabadít attól, hogy aggódjunk a jövőt miatt, hiszen úgyse tudjuk kitalálni, azt sem tudom, hogy holnap mi lesz. A rossz vezethet jóra, és a jó vezethet rosszra. Nem tudjuk. Egyet tudunk, azt, hogy az Isten milyen embereket keres. Megbízható embereket. Mit jelent a megbízhatóság? Egy rövid definíciót adtunk erre. Aki a kicsin hű, arra Isten egyre többet bíz. A megbízhatósághoz idő kell, ezt láttuk Nehémiás életében is, elég sokáig volt pohárnak, mielőtt eljött a nagy feladat, és a nagy feladatot követte egy nagy lehetőség. A sorrend nagyon fontos, mi sokszor összekeverik ezt a sorrendet, és inkább foglalkozunk nagy feladatokkal, meg keressük a nagy lehetőségeket, és közben elfelejtünk azzá válni, akivé Krisztus szeretné, hogy legyünk. Röviden erről volt szó a múlt héten, úgyhogy innen folytatjuk, és azzal folytatjuk, hogy ha már látjuk, hogy formálódik egy jellem, és ott van Nehémiás, akkor hogyan kapta meg azt a feladatot, amit megkapott az Istentől? Honnan tudta Nehémiás, hogy ez a rövid beszélgetés, ami lezajlott közte és néhány Izraelből visszatért ember közül, az Isten feladata volt a számára, hogy fölkeljen, elinduljon és vezesse Izrael népét. Mi történt ott abban az első fejezetben, amiből ő megértette, hogy mi az Isten akarata. És itt eljutunk egy olyan kérdéshez, amit ti is és én is gyakran fölteszünk. Honnan lehet tudni az Isten akaratát? Hogy mondja el Isten a nagy feladatot, vagy a kicsit? Honnan tudhatom, hogy a rengeteg feladat közül, amit csinálhatok, mi az, ami Istentől van, és mi az, amit csak én találtam ki, vagy mi az, amit csak a gyülekezet elvár tőlem, de Isten nem akarja, hogy csináljam. Ilyen is lehet. Hogyan tudunk ilyen döntéseket hozni? És hogyan hozta meg Nehémiás ezt a döntését? Mielőtt túl sokat látnánk bele ebbe a kérdésfelt, ez egy óriási téma, Isten akaratának a megismerése. Ma egyedül azt fogjuk megnézni, hogy Nehémiásból mit tudunk meg erről. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ma itt egy teljes körű kimerítő válasz lesz erre, ma csak azt fogjuk megnézni, hogy a hatalmas témában egy szeletet, Isten akaratának megismerését Nehémiásból mit tudunk meg? Mit tudunk meg erről? Az első dolog, amiről érdemes beszélgetni, akkor kezdjük itt megnézni ezt a történetet kicsit jobban. Hogyan lett pohárnok, ugye? Mert az, hogy ő pohárnok lett, az vezetett oda, egy óriási lehetőséget talált, adott neki Isten Izrael felépítésére, tehát a várfal felépítésére. Dánielbe, hogyha visszamentek, Dániel történetéhez, aki szintén ugyanitt volt Perzsiában, ugyanebben a várban, ugyanezen a fogság alatt, ugyanígy egy királynak szolgált, ott leírják, hogy úgy választották ki a szolgákat, hogy a fogságban lévő népből a jóképűeket, a bölcseket és a taníthatóakat kiválasztották. Most az az érdekes, hogy Nehémiás bár fogságban született, már nem volt fogság. Tehát nem valószínű, hogy őt mint egy szolgát választották ki, de valószínű, hogy jóképű volt, erről nem tehetett. Van, akivel megtörténik, van, akivel nem. Ez egy ilyen dolog, de a másikkal nagyon sok mindent tehetett, hogy mennyire volt bölcs, milyen jellemű volt. Ezt látjuk, így választották ki a szolgákat. Utána, hogy mennyire volt ő hasznos, mennyire volt hűséges, mennyire volt megbízható ebben a feladatban, az alapja lett annak, hogy meddig maradt ebben a feladatban. Volt egy másik pohárnok, József történetében, ha emlékeztek, aki valamit elszúrt, és börtönbe került. Ráadásul ugyanabban a börtönben, ahol József volt. Nagyon érdekes történet szintén egy pohárnokról, tehát a álmot fejt József, és a pohárnoknak azt mondja, vissza fogsz kerülni, 3 nap múlva már felszolgálod a bort a fáraónak, ráadásul a fáraónak volt, a pohárnak a 3 nap múlva meg is történt, és utána azt látjuk, hogy ez a pohárnok bizony hozzáférése volt a fáraó füléhez. Mert megmondta a fáraónak, hogy figyelj, szerintem ki kéne szedni a börtönből ezt az álomlátót, mert nagyon jól csinálja. És befolyásolta emberek sorsát ezzel a kis fülbe sugott szóval, ilyen hatalma volt a pohárnoknak, és egy hatalmat mozgatott meg végül is Isten népének a céljára. Ugyanezt látjuk itt. Nagyon érdekes különben egyszerre nézni Esztert, Dánielt, Nehémiást és még korábban Józsefet. Nagyon sok az összhang között, a történetek között. Viszont azt is látjuk, nem. Következő. Isten lehetőségei kiszámíthatatlanok. Egy rövid bevezető gondolat. Isten lehetőségei kiszámíthatatlanok, hiszen ha ezeket a történeteket nézzük, amikor ők döntéseket hoztak, abszolút nem látták, hogy mi hova fog vezetni. Egy dolgot tudtak, hogy hűségesnek kell lenniük, hűségesnek kell maradniuk. Isten akaratáról beszélgetünk. Én megnéztem ezt a 4 történetet párhuzamosan egymás mellett, és egy dolog tündöklik benne. Ez az első dolog, amit én szeretnék ezek kapcsán elmondani nektek Isten akaratáról. Isten akkor is teszi az akaratát, amikor én erről nem tudok. Ez egy nagyon egyszerű igazság, de hányszor felejtjük el, milyen az ember? Mi mindig tudni akarjuk. Majd csinálom, ha tudom. Tehát az élet úgy működik, hogy az Isten elmondja, én csinálom. József tudta a gödörben, hogy mi az Isten akarata? Fogalma sem volt. De mire volt jó az a gödör? Egyiptomba juttatta. Dániel tudta az oroszlán vermében, hogy mire lesz ez jó? Nem, hűséges volt és bízott az Istenben. És utána ébredéshez vezetett. Az Isten akkor is, ma is, most is teszi az akaratát. Néha elmondja, sokszor nem tudjuk. Olyankor marad a hűségben járás. Az első dolog, ez egy nagyon, nekem nagyon megnyugtató igazság, aki ezt elfelejti, az elég sok bajt hoz a saját fejére. Isten akkor is teszi az akaratát, amikor mi erről nem tudunk. Ugyanis ennek a másik oldalán van az, hogy az ember bizony, te is, én is, mindannyian szeretnénk kontrollálni a jelenünket, és szeretnénk kontrollálni a jövőnket. Ugyanaz a kísértés igaz nektek is, mint nekem, amivel Éva szembenézett. Isten lehetsz. Isten lehetsz. Ezt föl kell adni. Én nem vagyok Isten. Én nem tudom a jövőmet. Sokszor még a jelenemet se értem igazán. De megpróbáljuk kontrollálni a jelent és a jövőt is. Óriási csapda. Isten az, aki kontrollálja a jelent és a jövőt. Akkor is, amikor ezt tudom, vagy nem. Akkor is, amikor ezt látom, és amikor nem látom, akkor is tudhatom ezt. Ez az első megnyugtató, alapvető igazság. A jövőt nem én irányítom, hanem Isten. És ő néha megmutatja, hogy mit tesz, néha nem. Tudnunk és hinnünk kell, hogy Isten minden nap munkálkodik. Ez jelenti azt, hogy hisszük azt, hogy Isten szuverén Isten. És mi pedig kiszolgáltatott, teremtett lények vagyunk. Ez egy nagyon biblikus páros. Ez szuverén Isten és az alázatos ember. A kontrolláló ember, a büszke ember nem fogja hallani Isten hangját. Mert nem arra figyel, hogy az Isten teszi az akaratát, hanem uralkodni akar, mintha ő lenne Isten. Az első buktató. Na, tehát akkor viszont mit lehet megtudni Isten akaratáról, hiszen döntenünk kell. A jövőt nem tudjuk. Néha látjuk, hogy mit akar tőlünk az Isten, néha nem látjuk. Nézzük meg Nehémiásnál, mit tudunk meg. Nagyon tetszik ez a történet, mert nagyon hasonlít ahhoz az élethez, amit te meg én élünk. Olyan szempontból, hogy utólag már könnyen olvassuk bele az igébe, hogy ez meg ez volt Isten akarata. Utólag már nagyon könnyű tudni azt, hogy mi az Isten akarata. De Nehémiás számára, ami rendelkezésre állt, az nagyjából pont az, ami nektek és nekem általában rendelkezésünkre áll, amikor ilyen döntéseket kell hoznunk. Olvassuk el ezt a történetet, és utána nézzük meg, hogy mi mindent találunk benne. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév habában történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, akiről most már tudjuk, hogy az atyámnak a fia volt, tehát Hakaljának volt a fia szintén, akit Hanáninak hívtak, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsáremről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfele csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Isten előtt. És ezt mondtam, és itt olvashatunk egy hosszú imádságot, ami nagyon-nagyon sok érdekes dologgal van tele. Így imádkozott Nehémiás. Ó, Uram, mennek Istene, te vagy a félelmetes, te vagy a nagy és félelmetes Isten. Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgát imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Úram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára, és szolgád imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember, aki a király. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Ennyi a történet. Nagyon tetszik. Hallott néhány emberi szót, ez nagyon mellbevágta, érzelmileg reagált, imádkozott hosszan, miközben megfogalmazódott egy terv, nekivágott, és elindult. Ennyi, amit itt olvastunk. Miért tetszik ez a történet? Az egyik, ami miatt nagyon tetszik, hogy bizonyos dolgokat nem látunk benne. Mi az, amit nem látunk benne? Ugye sokszor az is érdekes, hogy mi nincs benne a történetben, nem csak az, hogy mi van benne. Mi az, amit nem látunk? Egyszerűen nem tudom nektek megmagyarázni, hogy mi történt imádság közben Nehémiás és Isten között. Fogalmam sincs, hogy melyik volt az a pillanat, és pontosan hogyan történt, amikor Nehémiás azt mondta, hogy nekem el kell indulnom, ez az Isten akarata, megyek. Nincs benne egy ötlépéses módszer. Pedig nagyon kerestem. Nagyon kerestem ugyanúgy, ahogy mindannyian keresjük azt az ötlépéses módszert, ahogy meg lehetne ismerni Isten hangját. Ráadásul ebben a történetben nincs hallható hang, nincs égő csipkebokor, nincs falra író kéz, nincs angyal, aki lejön és hallható módon beszél, nincs semmi. Egy emberi beszélgetés van és imádság. Hát nem úgy hangzik, mint sokszor az a helyzet, amiben ti is és én is kerülök. Döntenem kell. Elvegyem Melnikőt feleségül, vagy ne vegyem. Elvegyem, nem. 1997 előtti hónapok ezzel teltek. Elvegyem, ne vegyem. Hol a hang? Nincs. Hol a kéz, ami felírja Enikő nevét a felhőkre? Nincs. Jöjjön már egy angyal, hát ez egy olyan döntés, ezt nem szabad elszúrni. Hát itt azért több kell, mint hogy én kisillabizálom. Nincs. Mi van? Emberekkel beszélgetek, Enikővel is beszélgetek, és az Istennel beszélgetek, és ebből valahogy döntés kell szülessen. Úgy, mint ahogy Nehémiásnál. Nincs módszer. Idegesítően nincs módszer. Pedig ha lenne, akkor én arra gondoltam, hogy én nagyon sikeres prédikátor lehetnék, és ráadásul nagyon gazdag is. Sokan megpróbálkoznak ezzel, de őszinte leszek, a Bibliában nincs módszer. Ha valaki kiáll és azt mondja, hogy van módszer, akkor nincs módszer. Ha megtaláltátok, szóljatok. Van egy módszer, ami kering hívők között, ez a 7 pontos módszer. Ha ezekre meg azokra nyitott ajtó, meg tanácsadók, meg mindent figyelsz, akkor ezekből összeáll, és ilyen bójákat használunk erre, mint a hajóknál, hogyha bóják, ez a 7 dolog szépen összeáll, és egy irányba mutat, akkor elég valószínű, hogy az az Isten akarata. Ez egy nagyon jó módszer, én is használom, mert szerintem bölcs, ugyanakkor egy baj van bele, én nem találom a Bibliában. Azt találom a Bibliában, hogy ezt a módszert azt használja nagyon jól, akinek a szíve a helyén van. De akinek nincs, úgy manipulálja, hogy akarja. Na ez a baj vele. Akkor már megint ott vagyunk, hogy a szívtől függ. Akkor már megint ott vagyunk, hogy egy olyan dologgal nézünk szembe, ami abszolút nem exakt. Mi van az ember szívében? De hát a Biblia csak ide visz vissza minket. Mi van az ember szívében? Tehát az egyik dolog, amit láthatunk Nehémiás történetben, az, hogy mi nincs benne. És ez már segíthet, azt hiszem, sokunknak. Mert ha lenne egy exakt módszer, az mit jelentene? Egy nem hívő is megismerhetné az Isten akaratát. Miért? Mert bedobja 3 forintost, és pitty, kijön Isten akarata. Nem kellene hozzá mi? Kapcsolat, bizalom, tiszta szív és hit. Kizárhatnánk ezt. Az Isten pedig nem szereti ezeket kizárni. Nincs módszer. Használunk módszereket. Ne értsetek félre, én is tervezek. De nem fogja az módszer egyedül megadni. Az mindig a szívhez kötődik. A jó szív tud használni módszereket. De nem a módszerben van a titok. Az ember próbálkozik vele újra és újra. No, ezt már látjuk. Akkor, tehát azt látjuk, hogy mit nem látunk. Most nézzük meg, hogy mit látunk. Amit látunk, az az, hogy amikor az Isten szól hozzám, erre valahogy az ember reagál. Ez az egyszerű képlet. Az Isten szól, ezt tudjuk. Itt pedig Nehémiás reagál. Akkor mit érdemes megnézni ebben a történetben? Hogy milyen az a reakció, amit arra adunk, amikor az Isten szól. Na, abban sok minden el van rejtve. Hogyan reagál az ember akkor, amikor az Isten szól hozzá? Mi jellemzi azt, amikor az Isten szól hozzám, mit vált ki ez belőlem? Annyi mindenki szól hozzám. Ha hetet nézem, hogy hányan szóltak hozzám, nagyon sokan szóltak hozzám. Telefonon, e-mailben, Facebookon és személyesen. Ilyen az élet, nem? Közben az Isten is szól, hogy csendesen. Melyik volt az Isten? Az egyik, ami megkülönbözteti azt a és a csendes szó között, az, hogy hogyan reagál rá az ember lelke. Nézzük meg, hogyan reagált a között erre a csendes szóra Nehémiás lelke. Nagyon egyszerű. Amikor az embert Isten szava éri, szinte biztos, hogy az egyik reakció, amit kivált belőle, az az, hogy imádkozni fog. És nem azért fog imádkozni, hogy megismerje a Isten akaratát, ezt egy picit felejtsük el, hanem azért, mert az Isten, ha valamit mondani akar nekünk, akkor oda fog hozni magához minket, hogy elmondhassa. Az, ami történt Nehémiással, az oda rántotta az Istenhez őt. Engem nagyon sok minden ér, és arra nagyon sok módon reagálok. Nagyon kevés dolog van, ami úgy ér, hogy az Istenhez megyek vele. Elkezdtem az évek során figyelni arra, hogy mik azok a dolgok, amire én imádsággal reagálok. Nem azért, mert akarom, hanem történik velem valami, Isten akaratának megismerése, az nem az én kezdeményezésem, azt az Isten kezdeményezi, amikor kezdeményezi, reagálok-e imádsággal. Döntés helyzetben vagy, tegyük föl. Tegyétek fel a kérdést, mennyi időt töltötök imádkozással, és mennyi időt töltötök aggodalommal teli agyalással. Én ezt szoktam megvizsgálni. Amikor egy döntési helyzetben vagyok, és azt teszem észre, hogy már egy hete csak gondolkozom, agyalok, aggódom, irogatok, módszereket használok, és visszanézek, hogy ebből hiányzik valami, de nagyon. Az imádság, azt mondom, hogy ezt inkább én erőltetek valamit, mert ha az Isten szólna, akkor a lelkem megmozdulna, mint ahogy Nehémiás lelke is megmozdult. Átbeszélte az Istennel. Imádságban dolgozta fel. Jézus hány döntését hozta meg imádságban? És ha ő ezt a modellt adja, akkor nem kellene nekünk is erre nagyon odafigyelni. Én félek azoktól a döntéseimtől, amiből kimaradt az imádság. És nagyon magabiztos vagyok azokban a döntésekben, ahol böjtöltem és sokat imádkoztam. Még mindig misztikus, még mindig megfoghatatlan, de egy jel, ami nagyon sokat segít. Nagyon jó, Enikővel való, elvegyem. Döntésben nagyon jó visszanézni arra, hogy egy teljes napot böjtöltem. Én nem vagyok egy nagy böjtharcos. Sok minden jól megy az életemben, sok minden nem. Ugyanolyan bűnös vagyok, mint ti. Néha böjtölök. Akkor böjtöltem. Kávéből. Nem is ittam kávét. Egy napig. Olyan jó visszanézni arra, hogy olyan mélyen csönd. A böjt azt jelentette, hogy nem is dolgoztam. Nem ettem, nem dolgoztam, tele, semmi. Csak az Isten és én. Olyan jó visszanézni arra a döntés, hogy az ebbe volt beágyazva. És ezért tudom, hogy biblikus. Aztán persze sok más ér volt, ami miatt elvettem Enikőt. De be volt ágyazva imádságba. Ne a saját megértésedre, ne a saját eszedre támaszkodj, azt mondja a példabeszédek, hanem hagyd az Istenre az útjaidat, ez pedig imádságban lehet megtenni. Meddig imádkozott? Addig, amíg nem tudta, hogy mit kell tennie. Itt olvasunk egy imádságot, amit körülbelül 2 perc alatt felolvastam, ő viszont azt mondja, hogy napokig és éjszakákon át imádkozott. Ez egy összefoglalója volt, egy hosszú-hosszú imádságnak. Mennyit imádkoztok? A második, amit látunk, az az ebben az imádságban, hogy Isten igéjével veti össze a saját gondolatait. Honnan tudhatjuk ezt? Három része van minimum ennek az imádságnak, amit én láttam. Az egyik felidézi Isten igéjét, nagyon egyértelműen, szinte szó szerint. Felidézi Isten szövetségét, nagyon egyértelműen, szinte szó szerint. És végül megfogalmaz egy irányt, amiben van egy konkrét lépés, amiről azt se tudja, hogy mi fog történni. És ezért imádkozik, hogy abban legalább sikere legyen. Ennyi a konkrét lépés. Ennyi Isten igéje, ennyi a szövetség felidézése, az ígéret felidézése, és van egy rövid ima a végén, hogy azért van egy elképzelés, hogy merre kell elindulni, ebből fakadóan, és hova tartunk. Azt mondja meg, azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket, törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Abban az időben ez volt a Biblia. A kanonizálás az Ószövetségben, az Ószövetségi íratoknak ez egy folyamat volt. Az első ezek közül az Mózes 5 könyve volt. Sokáig ez volt a Biblia. Tehát mi ma fogunk, az kicsit szűkebb volt, meg nem volt két borító közé bekötve, ezek tekercsek voltak. Ennyi volt a Biblia. Ő erre néz vissza. Ezt már tudjuk. Ez az Isten igéje. A második felidézi a szövetséget. Az 5 Mózes 28-ból és az 5 Mózes 30-ból idéz. Felidézi a Bibliából, a kanonizált Bibliából, amivel rendelkeztek, azt a szövetséget, amiben ő neki a döntéseit meg kellett hozni, azt a keretet, amiben neki döntenie kellett. Én ezért a második dolognak azt mondanám, hogy Isten vezetésének a megismerése szorosan függ attól, hogy mennyire ismered Isten igéjét. Hogy ma, amit ma kanonizált Bibliának hívunk, és egy kicsit több van benne, mint ami neki volt, meg egy kicsit több szövetség is van benne, mint ami neki volt, kicsit többet kell ismernünk, mint Nehémiásnak, picit nehezebb, nem sokkal, de ugyanaz vonatkozik ránk. Mennyire ismerem, amikor döntést hozok Isten igéjét? Mennyire vagyok képben Isten igéjével? Elengedhetetlenül fontos. Hány meg hány hívő próbál döntéseket hozni, és jut furcsa következtetésekre, mint hogyha egyre jobban ismerne Isten igéjét, akkor egyből tudná, hogy azt egyből ki is zárhatja. Mert tudhatjuk róla, hogy Isten nem akar olyat. Ez olyan, mint a sportolás. Isten igéje, ez csak egy biztatásnak számol, jön a csendes adventi időszak, alig lesz benne, tehát rohanás, meg feladatlista, tehát ilyenkor le lehet csöndesedni, nagyon egyszerű, főleg a háziasszonyoknak. Én azt gondolom, csenjétek bele a Bibliát rendszeresen a sűrű életbe is, meg a csendes időszakokban is. Miért? Mert olyan ez, mint a sport. Ha egy sportoló a bajnoki előtt egy héttel kezd edzeni, az kevés lesz. Ha egy hívő a döntése előtt egy héttel kezd el a Bibliát olvasni, az kevés lesz. Mi marad akkor? Hát az, hogy azt mondták, hogy a Biblia kell hozzá, hát valahol biztos van benne valami igazság, mondjuk itt. Így szól az Úr. Ez jó lesz. Vagy bejön, vagy nem. Vagy bejön, vagy nem. A sportolók hosszú hónapok edzésére építik a bajnoki döntéseiket. A hívőnek is ugyanez a feladata. Hosszú hónapokon át olvasott igéből következnek döntések. De az nem baj, hogyha valaki két hónapja térte meg, hogyha ebben a két hónapban olvasta a Bibliát, az pont elég lesz ahhoz a döntéshez, amit két hónap után hoznia kell. Az Isten olyan tudja ezeket. De kihagyni nem szabad. És van egy nagyon érdekes dolog, amit szeretnék nektek elmondani, ugye a reformáció környékén nagyon sok hitvallás született, az egyiket ezek közül a belga hitvallásnak hívják, ez a északon született egyik hitvallás, amit nem is annak szántak, hogy hitvallás legyen, ezt egy lelkész írta le, aztán annyira jól sikerült, hogy elég sok zsinat azt mondta, hogy na, ezt azért emeljük magasabb szintre. A belga hitvallásnak a hetedik cikkelyének az első mondata nagyon érdekes. Sokszor elfelejtjük. Nehémiás nem felejtette el. Hisszük, hogy a Szentírás teljes mértékben tartalmazza Isten akaratát. Ezt hisszük mi. Mi, akik az evangéliumi körhöz tartozunk, és a protestáns hitvallásokat valljuk, ezt valljuk. Ez tartalmazza Isten akaratát. Hisszük vagy nem? Vagy azt gondolom, hogy ez nagyon jó, tele van csömő bölcs, de nekem most kell valami, ami alapján tudok dönteni. Ha ezt gondolod, azt gondolom, hogy nem értünk egyet abban, hogy elég ez. A kérdés az, hogy hogyan. Nem az, hogy vajon. Én nagyon őszintén hiszem, hogy itt benne van a te számodra és az én számomra Isten akarata. Sok minden nincs benne a Bibliában, sok igazság nincs benne a Bibliában, tehát a C-vitamin erősíti az immunrendszert, ez nincs benne, de ez is igazság. Az az igazság, ami ahhoz kell, hogy az Isten embere Istennel tudjon járni, és szent életet tudjon élni, és megértse, hogy mi kell a megváltáshoz, ez a két dolog benne van. Ami ehhez kell, az benne van. Ezért mondjuk, hogy elégséges. Elégséges. Nem kell más, nem kell máshol keresünk. Hova fordult Nehémiás? Gyönyörű. Az ő kanonizált Bibliájához. És ahhoz, amit a szövetségről ebből tudott. Az 5. fejezethez nem volt beszámozva. Mi már tudjuk, hogy pontosan melyik verset, melyik hivatkozással kereste ki. Bele kell húznunk, úgyhogy belehúzunk. Imádság és Isten igéje kicsit talán mélyebben megvilágítva, hogy hogyan kötődik ehhez. Annyira belehúzunk, hogy kihagyunk dolgokat. Viszont néhány konkrétumot is tegyünk hozzá. Honnan lehet, hogyan, mi történik itt, ami kézzel fogható ebből a történetből. Az első, azt látjuk Eszternél, Dánielnél, Nehémiásnál is, hogy amikor az Isten szól és kijelenti az akaratát, biztos, hogy olyan dolgot fog jelenteni, amihez hit kell. Tehát, hogy amit emberileg meg tudok csinálni, az nagyon ritkán olyan természetű, ahogy az Isten működik. Amikor egy döntést kell hozzak, általában az Isten olyakat mond, amivel utána bíznom kell benne. Ez egy elég természetes dolog. Ezek mindegyik történetben megjelenik. Most csak ennyit erről. Ami a kulcs szó viszont, Isten akarata, ez így nagyon ritkán szerepel a Bibliában. Tehát nagyon nem tudjátok kikeresni azt, hogy hogyan lehet megismerni Isten akaratát. Olyan van, hogy Uram, taníts meg minket imádkozni. De olyan nem kérdezi, Isten, honnan fogom tudni? Olyan viszont van, egy másik szót használ az ige erre, a gyakran, ez pedig az, hogy az Isten indítja az embereit bizonyos dolgokra. Ez egy nagyon fontos kifejezés akkor, amikor azt próbáljuk megérteni, hogy hogyan lehet Isten akaratát megérteni. Ez egy olyan szó, amit az Isten nagyon sokszor használ. Indít hívőket Isten valamire. Ez egy kulcsszó. Nem véletlenül, az Isten folyamatosan halad valamerre. Aki van egy terve, ő építi az országát. És amikor kijelenti az akaratát, az azt jelenti, hogy ő embereket indít, ahelyett, hogy megcsinálná maga, embereket indít arra, hogy ennek bizonyos rész feladatait csinálják meg. Ez mindig egy elindulással fog járni, amikor az Isten elmondja az akaratát. Miért maradt ott Nehémiás 90 évig? Itt a válasz. Itt a válasz. Azért, mert jó pénz volt ebben a szakmában, és különben is tisztelték? Nem. Azt látjuk, mert nem nagyon érdekelt. Ő egy hívő, nagyon vallásos. Zsidó, hívő ember volt. Úgy szerette az Istent, hogy csak na. Büszkeségnek nyoma sincs. Az egónak nyoma sincs. Engedetlenségből? Nem, mert amikor az Isten szól, egyből indul. Ezt is kizárhatjuk. A lehetőség miatt? Nem, mert erről elég sokat beszéltünk, hogy nem látta előre. Nem azért maradt ott, mert ebbe azért még lesz valami. Tehát jó nekem ez az állami titkári barátság, ami nekem itt van, ami tényleg van. Van egy államtitkár barátom. Komolyan. Együtt ültünk a gimnázium padban. És most államtitkár. Ez lehetőség lesz? Fogalmam sincs. Az is lehet, hogy ez rossz lesz nekem. Az is lehet, hogy el se kellett volna mondanom. Ő se tudta. Mit tudott? Egy dolgot tudott. Az Isten még nem indította a lelkemet arra. És ezt honnan tudjuk? Onnan, hogyha én visszamentem megnézni, hogy szépen kell mondani, tehát hogy a túróban, hogy a szözben tudta Zerubbábel, hogy neki el kell indulni a két néppel és a főpapokkal, honnan tudta Esdrás később, hogy neki el kell indulni, és honnan tudta Nehémiás, hogy neki maradnia kell, és később kell elindulni. Mindegyik indulás elárul valamit. Hadd olvassam fel. Zerubbábel elment vele Júda, Benjamin, törzse, a papok és a léviták. Esdrás 1-ösben azt olvassuk, mindnyájuk lelkét arra indította az Isten. Az Isten indította őket arra, hogy most nektek, ennek a csoportnak indulni kell. Honnan tudta Esdrás? Az első hónap első napján határozta el. Ebből nem következik az, hogy december 1-én lehet a legjobb döntéseket hozni. Ez egy téves következtetés lenne. Az igazság, az kicsit tehát határozta el, hozott egy döntést. Mi alapján hozta a döntést? Mi volt az alapja? Esdrás 7:10. Mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, ami nem más, mint az 5 Mózes, amit már ismerünk mi is, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és a döntéseket, szintén az 5 Mózes. Tehát honnan merítette a döntését? Ugyanonnan, ahonnan Nehémiás. Olvasta Isten igéjét, benne volt éjjel-nappal, tanította ezt, és közben, miközben benne volt ebben, az Isten a lelke által megfoghatatlan módon elindította a lelkét. Van egyfajta lelki, megfoghatatlan, kicsit misztikus, ám újra és újra felüti a fejét, jelenség, Isten indítja az embereit bizonyos feladatokra. Min keresztül indította be Nehémiásnál ezt az indítatást? Szükségleteken keresztül. Ez egy nagyon érdekes dolog. Mi történt? Jöttek hozzá emberek, és elmondták, hogy baj van Jeruzsálemben. Ő nagyon szerette Jeruzsálemet, annak a templomát, az embereit és a várfalát. És az, hogy le volt rombolva a várfal, mit jelentett? Hogy Isten neve szégyen teljes azon a vidéken. Nem az Isten dicsősége látszik, hanem úgy tűnik, mintha ez az Isten egy gyenge Isten lenne. De az én Istenem nem gyenge. Óriási a lelki szükséglet. Elindítja a lelkét, felindul a lelke. A szavaknak őrült nagy ereje van. Én azt mondanám, hogy egy következtetés mindenképp jön belőle, amikor Isten akaratát keresed, figyeld rá oda, hogy milyen szükségletek jönnek eléd. Ez már elég kézenfogható. Figyeljetek arra, hogy milyen szükségleteket hoz elétek az Isten. Nem kevésszer használja Isten azt, hogy megmutat valami szükségletet, amiben használni akar. És az, hogy hogyan reagál a lelked erre, az sokat elárul. Rengeteg szükséglet fog megjelenni előttem. Most a héten is jelent meg. Ismerősem is került tragikus helyzetben, és a családunk is került egy családtag tragikus helyzetben. Óriási szükségletek. És ezen kívül még halom más szükségletért. De az Isten is ugyanezt csinálja. Hoz egy szükségletet, és egész máshogy reagál ezekre a lelkem, mint arra, amikor az Isten hoz elém egy szükségletet. Mik a különbségek? Értelmileg reagál az ember a szükségletre. Hogyan? Meg akarok tudni többet róla. Rengeteg olyan szükséglet van, amiről nem akarok többet megtudni. Mert nem indult rá. Tudatában vagyok, sok minden szükségletnek ez a világ tele van. Bizonyos szükségletek valamilyen módon a Szentlélek munkája által, mivel imádkozom és benne vagyok az Isten igéjében, ne felejtsétek el. Ha ebben nem vagyok benne, akkor tök mindegy, hogy reagálok, mert nem tudhatom, hogy az lelki reakció vagy nem. De ha ezen az alapon vagyok, hogy a jellem is a helyén van, az ige is a helyén van, és imádságban ott vagyok, járok az Istennel, ahogy ebben reagálok, az nagyon sokat elárul. Ha ebben a környezetben meg akarok tudni többet róla, ez jelez valamit. A második, érzelmileg reagált. Sírt, leborult és böjtölt. Én nagyon odafigyelek erre, hogy mik azok a szükségletek, amik belőlem ezt váltja. Én nem vagyok egy túlságosan sírós ember. Azt mondják rám, hogy flegmatikus a személyiség típusom. Nálam még inkább igaz az, hogy amikor én sírok, ott valami van. Ott valami van. Hadd kérdezzem meg, most, ha az Istennel jársz, az igéjét olvasod, és egyre inkább ismered, és imádkozol. Milyen szükségletet hozott eléd az Isten? Amit, nagyon fontos, nem tudsz elhagyni. Nem tudod lerázni. Nem tudod odébb rakni. Motoszkál. Nem enged el. Van ilyen? Az Isten szükséglete ilyenek, és végül lelkileg reagál. Oda megy az Istenhez. Oda megy az Istenhez, és leborul. Lelkileg indítja el. El akar indulni, és cselekedni akar. Erről már beszéltünk. Az Isten mozgásban lévő Isten, amikor mond valamit, az biztos, hogy mozgással fog együtt járni. A misszió Istene. Állandóan építi az országát bennem és rajtam keresztül. Az ő akarata ezt fogja tükrözni. Erre indít majd embereket. Erre indít. Teréz anya azt mondta, hogy Kalkutták vannak mindenütt, ha van szemünk arra, hogy meglássuk. Kalkutták vannak mindenütt, ha van szemünk arra, hogy meglássuk, keresd meg a saját Kalkuttádat. Szerintem ez egy őrült nagy tanács. Keresd meg. Ha még nem találtad meg, akkor várjál. Olvasd az Isten igét. Nehémiás, nem tudom mikor született, tehát valószínűleg nem 90 évet várt. Valamikor megszületett. Nem ment el. Miért? Mert nem indult még be a lelke semmire. De arra a pár szóra, arra a beszélgetésre ott elindult. Addig olvasta az Isten igéjét, nagyon jól ismerte, amikor érte, akkor meg imádkozott. És ami közben történt, az a misztikus dolog, értelmileg, érzelmileg és lelkileg reagált. Arra nagy valószínűséggel mondhatjuk azt, hogy itt az Isten szólt, és ebből tanulhatunk mi is. Az utolsó dolog, amit szeretnék említeni, az az, hogy az időnek itt óriási szerepe van. 10 év múlva sokkal jobban fogom ismerni Isten hangját, mint ma. És ma sokkal jobban meg tudom különböztetni Isten hangját, mint 10 évvel ezelőtt. Nem lehet kizárni. Én nagyon-nagyon kételkedem abba, amikor valaki ilyen nagyon hirtelen módon meghallja valamilyen csodálatos módon Isten hangját. Ezzel lehet velem vitatkozni, bennem ez formálódik, ez a meggyőződés. Én sokkal inkább látom azt, hogy az Isten években gondolkozik, jellemben gondolkozik, vele való járásban gondolkozik, igeismeretben gondolkozik, és imádságban gondolkozik. És amikor ezek állnak össze, akkor elég magabiztosan tud bánni az ember Isten hangjával. Ha ezek közül valami hiányzik, ott vérzik a történet. Ott vérzik a történet. Úgyhogy ezeket kell építeni, és közben hallani fogja egyre jobban idővel Isten hangját, Isten embere. Befejezésképpen hadd olvastam ezt, azt az igét, ami számomra összefoglalja mindazt, amit próbáltam elmondani az új szövetségből. Ezt a zsidók levelében írták le, az 5. rész 13. és 14. versében. Aki ugyanis teljesen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledelvoló, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Hát ha van exakt módszer, akkor ez az exakt módszer az igében Isten akaratának a megismerésére. Jártassá válni az Isten igéjébe, és a lelki érzékszerveimet a gyakorlat következtében alkalmassá váljon a jó és a rossz megkülönböztetésére. Ha megpróbálom összefoglalni, azt mondanám, hogy Isten először a jellemmel foglalkozik, a jellemhez ad feladatot, és a feladathoz ad lehetőségeket. A lehetőségeket nem mi találjuk meg, a lehetőségeket Isten adja. Mivel kell nekünk foglalkozni? A jellemmel. Elsősorban. Mennyire vagyok megbízható? Azt látom Isten igéjéből, hogy kézzel fogható módszer nincsen. Ha lenne, akkor ahhoz ragaszkodnánk, és nem bíznánk Istenben többé, hanem a módszerben bíznánk. Isten lehetőségei kiszámíthatatlanok, ezért nem érdemes aggódni miattuk. Ha ő el akarja mondani, ő el tudja mondani az ő lehetőségeit. Amikor Isten szól, akkor az valamilyen reakciót vált ki. Érdemes átnézni az Ószövetségben és az Új Szövetségben, hogy amikor Isten szólt emberekhez, hogyan reagáltak. És ha valamire úgy reagálsz, ahogy ők reagáltak, akkor nagyon érdemes odafigyelni, mert valami biblikus dolog történik. Ma csak Nehémiást néztük meg, de meg lehetne nézni, hogy hogyan reagált Fülöp, hogyan reagált Pál, hogyan reagált Péter, és sorolhatnánk, amikor az Isten szólt hozzájuk, hogyan reagáltak erre. Amikor Isten szólt hozzá, akkor imádságban töltött nagyon sok időt. Így reagált a lelke. Az imádságban Isten igéjével, a kanonizált igével vetette össze azt, ami történik, és a szövetség Isten tervé kijelentett teljes akaratához vetette össze azt, amiben döntenie kellett. Ez hitlépéshez vezetett, ezáltal indította, eközben indította Isten a lelkét valamire, méghozzá egy szükségleten keresztül szükségletre reagált, ami hatott rá értelmileg, érzelmileg és lelkileg. Tudom, hogy ebben a folyamatban sok helyen lehetünk. Lehet, hogy valaki azt hallja ebből, hogy meg kell erősíteni a várfalakat az ige ismeretemben. Meg kell erősíteni a várfalat az imádságban, mielőtt fölteszem Istennek azt a kérdést, hogy mi az akaratod. Lehet. Lehet, hogy a meghízhatóságban szólt az Isten. Ha viszont ezek szépen növekednek tökéletesen, nem is kész, de növekedésben vannak ezek, ott vannak, akkor viszont érdemes odafigyelni, hogy milyen szükségletek kerülnek eléd, és azokhoz igazítani a döntéseinket. Az irányt nem mi szabjuk meg, Isten embere reagál. Isten akaratát nem mi kérjük el, ő kijelenti, mi ezekre reagálunk. Néhány gondolat Isten akaratának a megismeréséről, és itt a néhány szón van a hangsúly. Csak Nehémiásból néztünk meg néhány gondolatot. Hogyha Isten akaratáról kellene előadást tartani, az minimum egy egyhetes, hétnapos, 24 órás kurzus lenne, és akkor egy pici szeletét talán át tudnánk nézni mélyebben. Mert mi kell hozzá? Isten igéjének teljes ismerete. Hát akkor hajrá, drága testvéreim, ez van előttünk. Én ezt biztatom nagyon, használjátok erre az adventi időszakot. Imádkozzatok sokat, és ismerjétek meg a szövetséget. Egyre jobban. Drága Isten, köszönöm, hogy ilyen emberek jártak előttünk, mint Nehémiás. Akik megmutatták, akiken keresztül megmutattad, hogy te hogyan éled meg a kapcsolatodat velünk. Nem módszerekben, törvényekben és formákban, hanem lelki módon, kicsit megfoghatatlanul. Ám ennek a megfoghatatlan lelki folyamatoknak vannak jelei, vannak jellemzői, vannak vonásai az igédben. Abban az igédben, amiről hisszük, hogy tartalmazza a teljes akaratodat. Hogy szeretnénk, Isten, a téged való ismeretben növekedni, fejlődni, erősödni. Amikor döntéseket hozunk, ez tükröződjön benne. Nem kapkodás, nem aggodalom, nem félelem, nem csodavárás, nem a jövő kontrollálásának a kísértése, nem az egónk, hanem egyre inkább ezeket kiszűrve tudunk úgy élni, ahogy Nehémiás. Add ezt nekünk. Amen.